Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumod. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter ezt mondta Jézusnak: Mester, olyan jó nekünk itt lennünk. Készítsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira meg volt ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, s a felhőből szózat hallatszott. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az emberfia föl nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy föltámad a halottak közül. Ezek az evangélium igéi. Kétezer évvel ezelőtt Jézus megmutatta a mennyei dicsőségét, amikor ragyogott és csodás volt a ruhájának a színe, és valamiképpen megnyilatkozott az a dicsőség, ami a föltámadás utáni dicsősége. És minden esetre, miközben el tudjuk képzelni ezt a dicsőséget, mert hogy van valami képzelő erőnk, vagy fantáziánk ehhez, aközben lehet egy rossz érzésünk is. A rossz érzés pedig az, amit már akkor, amikor néhány évvel Jézus föltámadása után az apostolok és a tanítványok elkezdték hirdetni Jézust, akkor átélhettek, vagy minden esetre azt a zavart, ami a hallgatóságot eltöltötte. Ezt a zavart, vagy ezt a kételyt a következőképp fejezték ki. Rendben van, halljuk, hogy ti Jézust hirdetitek, aki meghalt, de föltámadt a halálból. És most az Atya dicsőséges jobbján ül. Azt mondjátok, hogy itt az idő, elérkezett Isten országa. Hát akkor hol van? Hol van az az Isten országa? Hát hol van az a dicsőség? Hol az a megváltás? Hol van mindennek a kézzel fogható, ragyogó, világos, egyértelmű, mindenféle jele és tanúbizonysága? Hát hol van? Hát ma is fölkeltünk, és ez a világ ugyanolyan maradt, mint volt. Hol akkor a megváltás, az üdvösség, a dicsőség, a megdicsőülés? Hol van akkor ez? Mutassátok meg! Erről szeretnék egy picit elmélkedni. Akkor hol van ez a dicsőség? Mert most elmondhatjuk, hogy 2000 évvel ezelőtt ott volt a ragyogó fény, a dicsőség, és most körbenézünk, hát a lámpákat látjuk, reflektorok is vannak. Hol a dicsőség? 5 gondolatot szeretnék mondani, hogy ne aprózzuk el. Az első, hogy oly gyakran az efféle kételjünk, nehézségünk, vagy kérdésünk, vagy zavarodottságunk abban a formában fejeződik ki, hogy azt kérdezzük, hogy miért. Hát miért kellett ennek így történnie? Miért hagyta Isten, hogy ez és ez megtörténhessék? Miért és miért és miért? És ismeritek ezt az egyik vesszőparipám, hogy milyen nagy fordulatot tud hozni az életünkben az, hogyha a miért kérdéseinket néha úgy le tudjuk tenni. Nem azért, mert hogy át kell őket húzni, felesleges őket megkérdezni, kérdezgessük őket nyugodtan, néha még valami válasz is érkezik. De hogy nem egyszer, ameddig a válasz meg nem érkezik, érdemes egy másik kérdést föltenni, ez pedig, hogy kiért. És ezzel kapcsolatosan eszembe jutott egy nagymama. A nagymama már bőven jócskán nagymama. Már az unokái is, mert hogy jó sok unokája van, már inkább 20 évesek, mint 10 évesek. És ez a nagymama, miközben semmivel sem él könnyebben vagy jobban, anyagilag nagyobb biztonságban, mint bármelyik nagymama, aközben állandóan tervez. Ez a nagymama úgy él, hogy a nagy család ott van a fejében és a szívében, és mindig kitalálja azt, hogy kinek van a legnagyobb szüksége arra, hogy ő érte éljen egy kis ideig. És akkor ez lehetséges, hogy az, amikor az egyik unokája készül az esküvőre, akkor a pénzét elkezdi rakosgatni, gyűjtögetni, hát hiszen a lakodalomba ő neki is be kell szállnia. Hát a gyönyörű unokájának ne adjon egy kis indulót. Vagy hogyha éppen érettségre készül a másik unoka, akkor azt mondja, na most akkor itt sűrűn nekiállunk imádkozni. Ez a nagymama számomra egy csoda, mert hogy miközben el lehet foglalva azzal, hogy és most miért lett rossz ez a leletem? És most miért ez az infláció, ami miatt kevesebbet fogok tudni vásárolni? Ő állandóan azon agyal, hogy kiért tehetnék valakit, és ki az, aki a leginkább rászorul arra, hogy tegyek érte valamit, hogy gyűjtögessek neki, vagy egyszerűen csak jól este neki eljönni hozzám, hogy egy éjszakát itt aludjon nálam. Ez az első, hogy néha érdemes lerakni a miért kérdéseinket, és azt kérdezni, hogy kiért. Kiért érdemes élni akkor is, ha a miért kérdésre nem tudom a választ. Aztán a második, nem egyszer a legszívbe markoló vagy húsba vágó életkérdésekre tulajdonképpen nem szóban érkezik meg a válasz, hanem cselekvésben. Nem egyszer meg tud akadni az életünk akkor, hogyha firtatjuk, hogy de ennek miért kellett így lenni, annak miért kellett amúgy történnie, ennek akkor most mi az értelme, és megakad az élet. Mert azt mondjuk, először választ kell kapnunk, és majd utána tudjuk tovább élni az életet. Majd utána tudunk megint bizalmat szavazni. Majd utána akkor megint megerősödünk a tisztességes életben. Amíg nincs válasz, addig egy picit hátralépünk. Van egy olyan szép jelensége ennek a világnak, hogy a válasz nem egyszer cselekvésben érkezik meg. A mi cselekvésünkben. Hogyha azt kérdezzük, miért van az, hogy egyesek egészen a lét minimum alatt élnek és nyomorognak, akkor erre a kérdésre lehet, hogy hasztalan várjuk a választ, ha szavakat várunk, de adhatunk ezeknek az embereknek, és akkor a cselekvésünk lesz a válasz. Azt mondhatjuk, hogy lehetséges az, hogy emberek egyedül kell, hogy a kórházban meghalljanak. Hát micsoda rettenetes világ ez, hát hogy jutottunk ide? Nem tudjuk, de elmehetek a kórházba, és meglátogathatok valakit, aki éppen ebben a helyzetben van, és a cselekvésem válasz lesz. Az életnek a legkínzóbb kérdéseire nem egyszer, talán éppen így van kitalálva ez a világ, nincsen szavakban válasz. Mert hogy cselekvésben lehet a választ megadni. De nagy dolog az, amikor föltesszük a kérdéseket, és utána a kérdésben tovább megyünk, és azt mondjuk, mi lehetne az a cselekvésem, az én cselekvésem, ami erre a kérdésre egy nagyon sajátos és személyes választ jelenthetne. Aztán a harmadik, ismeritek jól Nemes Ödön atya nevét, egész biztosan, amikor 18-19 éves fiatalember, és kikerül Japánba, és kap egy nagyon megtisztelő feladatot. A megtisztelő feladat így szól, japán gyerekeknek tanítson angol nyelvet. Két nehézsége van, nem tud japánul és angolul. És akkor mennek a hetek, a hónapok, egyszerre tanul angolul, egyszerre japánul, és egyszerre tanítja az angolt a japán gyerekeknek, és eljut az őrület határáig. És írja a saját visszaemlékezéseiben, hogy volt egy pont este, és azon a határon voltam, úgy érzékeltem magam, hogy valószínűleg meg fogok bolondulni. És elkezdtem ezen imádkozni, hogy Istenem, én valószínűleg meg fogok bolondulni, de biztos nem véletlen, hogy itt vagyok. Tudod mit? Hát lehet, hogy te neked kell egy bolond pap. Lehet, hogy valami miatt az Isten országában egy bolond papra van szükséged. Hát én ezt honnan tudhatnám, hogy te ezt hogy gondoltad el? Vagy hogy mi fog történni akkor, hogyha én megbolondulok? Hát lehet, hogy annak is nagy áldásai lesznek, ezt én igazán nem láthatom. És akkor este ödönatya azt mondta, tudod mit, Istenem? Akkor, ha gondolod, megbolondulok. Ha ez neked jó lesz, akkor megbolondulok. Ezt én nagyon egyszerűen így hívom, hogy hűség. Hogy nem egyszer az őrület határáig juthatunk el, ahogyan ödönatya szó szoros értelmében ennek a határáig jutott. És mégis a hűség nagyon sajátos válasszá lett, vagy fölragyogtatott valamit. Arról nem is beszélve, hogy nem bolondult meg. És ennek mi nagyon örülünk, mert nagyon sok jót tudott tenni ebben a világban. Aztán a negyedik, amikor Hanvas Béla jutott eszembe, mikor egyszer föltette a kérdést az egyik művében, és aztán válaszolt is rá. Azt mondja, ha az igazság elhagy engem, az az igazság dolga. De én az igazságot el nem hagyom, mert az meg az én dolgom. De nagy dolog az, mikor valaki ebben a szemléletmódban tudja látni az életnek és sokszor a megválaszolhatatlan kérdéseit, dilemmáit és helyzeteit. Ha az igazság el is hagy az ő dolga, én el nem hagyom az igazságot, mert az én dolgom. És eszembe jutott erről egy történet, valóban megtörtént, egy előadó művész túl volt a esti előadásán, és miután előadásról előadásra fizették, ezért kapott egy szép összegről kiállított csekket, és ezzel a csekkel a zsebében elindult át a parkolón keresztül az autójához, és mielőtt odaért volna, oda állt elé egy 30 év körüli hölgy, és nagyon szívszaggatóan elmesélte, hogy ő neki bizony van egy beteg gyermeke. És a beteg gyermekének mindenképpen nagyon sürgősen orvosi, komoly ellátásra lenne szüksége, ezt nem tudja fedezni, hogy hogy. És erről beszélt még néhány percet, és az előadó művész úgy megrendült ettől, hogy egyszerűen fogta a csekket, és átírta a nő nevére, és odaadta neki. És néhány nap múlva a barátaival együtt sörözött, és azt mondják, te tudod, hogy akiről beszéltél, egy nő oda ment hozzád a parkolóba, hogy másokkal is megcsinált, hogy szélhámos. Te ezt tudod, hogy átvágott téged, és az aznapi egész bevételedet elvitte? Erre a következőt mondta ez a művész. Ezek szerint akkor nincs beteg gyerek? Hát ennél jobb hírt nem is mondhattatok volna. Ha az igazság el is hagy, az ő dolga. Én el nem hagyom, mert az meg az enyém. És végül, akkor az ötödik, nem egyszer valóban föltesszük ezt a kérdést, na ennek mi értelme? Nem tudom. És sokszor, amikor valaminek nem látjuk az értelmét, az nem akadályoz meg bennünket abban, hogy nagyon értelmes életet éljünk. Nem akkora katasztrófa, ha valaminek nem látjuk az értelmét. Attól még élhetünk értelmes életet. És itt is egy történetet hadd mondjak el. Volt egy kislány, aki két nagyon fontos izom hiányával született. Az a két izom nem volt sohasem a lábában. És ezért mindenféle gyógytornára volt szüksége, és erősítésre, és külön tornára, és. De persze ez a kislány nagyon szeretett mozogni, és sportolni, és futni, és egyre többet edzett, és futott, mert valahogy szeretett volna olyan lenni, mint a többi egészséges társai. És aztán egyszer csak jön egy nap, amikor megy haza az iskolából, és azt mondja, apa, képzeld, ma volt a futóverseny. És az apa hirtelen, ahogy meghallja ezt a hírt, elkezd gondolkodni azon, hogy mit tanult ő arról, hogy egy kudarcot szenvedett gyereknek milyen jó válaszokat lehet mondani. És akkor egyszer csak a kislány váratlanul azt mondja, képzeld, nyertem! Az apa egészen elcsodálkozik, és a kislány látja az apának a csodálkozását, és ezért rögtön egy magyarázó mondatot fűz. Ja, hát tudod, persze, nekem volt előnyöm, előnyt kaptam. És akkor az apa gondolja, hát persze, hát az én beteg izomzatú kislányom nyilván hogy is győzhetett volna, hát persze előnyt kapott. De mielőtt bármit mondhatott volna, a kislány a következőt mondja. Tudod, apa, az én előnyöm az, hogy tudtam, én csak akkor nyerhetek, ha mindent beleadok. Az én előnyöm, hogy én ezt tudtam. És a kislány tényleg nyert. De nagy dolog az, hogy valami, amire rákérdezhetnénk, hogy ennek mi értelme, hogy miért történt ez vele, hogy erre adhatunk nagyon sajátos választ. Hogy nekem van egy előnyöm, mert én ebből most akkor rácsodálkoztam valamire. Isten országa nem jön el szembetűnő módon abból a szempontból, hogy azt mondhatnánk, itt ragyog, ott tündöklik, jaj, de egyszerű oda belépni, már el is készítették nekünk. Isten országát mi készítjük el. Isten országa bennünk és köztünk van, és nagyon is tud ragyogni. De nem mások készítik el, hanem mi magunk.